Igen. Három nap maradt a Fülesbagoly tehetségkutató jelentkezési határidejéig, de hogy ez nyilván csomó mindent jelent, hogy hányan jelentkeztek eddig, meg hogy mi lesz a maradék három tehetségkutató valami idén még lesz. Szóval egy csomó kérdés van e körül a tehetségkutató körül. Na de ezeket fogjuk átbeszélni Nagy Szabolccsal, a tehetségkutató főszervezőjével. Szevasz, Szabolcs!
Hello, hello!
És Subic Gábor az egyik zsűri taggal. Hello, Gábor!
Sziasztok!
Hello. Múltkor már beszéltünk telefonon, a Subtons-t is képviseled egyben.
Mindig.
Azt mindig, a Fülesbagolyt meg most egy picit.
A Fülesbagolyt is kicsit mindig.
Amíg mielőtt belemegyünk...
Ritkábban kérdeznek róla.
Ja, hát most itt az idő. Amíg mielőtt belemegyünk abba, hogy mi a Fülesbagoly, és mitől lesz az idei más, mint a tavalyi, meg miért pont négy, és milyen helyszínek vannak. Egy kicsit azt vegyük át, hogy egy tehetségkutatónak ma mi a létjogosultsága. Itt arra gondolok, hogy amikor az online térben gyakorlatilag az online világ népe azonnal tud ítélkezni, és azonnal meg tud nézni produktumokat, akkor ma mennyiben jelent előrelépést egy zenekarnak, vagy egy előadónak az, hogy egy tehetségkutatón akárcsak részt vesz, meg aztán azt megnyeri?
Két fontos szerepe van a Fülesbagoly tehetségkutatónak 2023-ban. Egyrészt, hogy ugye dalokkal lehet jelentkezni, és aztán utána történik egy előzsűrizés, és aki bekerül, akkor ott azok élőben zenélhetnek a zsűrő és a közönség előtt. És az egyik szerepe az az, hogy szakmai zsűri nézi meg ezeket a koncerteket, és rögtön véleményezi is az ott látottakat. És én azt tapasztaltam már sok esetben, voltak visszatérőink is, hogy megfogadták a zsűri tanácsát, akár hangszerelés, image, mindenféle szempontból. Tehát ez egy elég jó visszajelzés. Másrészt meg attól, hogy az internet világa rögtön véleményt mond egy produkcióról, az nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve a produkciónak már nyert ügye van. Tehát mi,
nem mindig, azért valamikor nyert ügye van. Hát ezt láthatjuk, hogy kicsit felgyorsult az a folyamat.
Én Magyarország nagyon kevés esetet tudok mondani. Erre a legjobb példa ugye az Azaria, de ő is úgy indult, hogy ő egy influencer volt, épített közönséget, aztán elkezdett zenélni. Tehát,
hát most a Betonhofi, és szerintem lehetne még sorolni most írtam.
Igen, most a legnagyobbat kapni. Mondtam igen. Direkt.
Igen, de, bocsánat, igen, de hogyha ezen a logikán indulunk el, akkor ugyanúgy nem lenne létjogú, tehát akkor nem lenne se politika, se foci.
Tehát, hogy analógia.
Nem kéne nem lenne szövetségi kapitány, nem lenne rá szükség.
Hát szóval attól, hogy az internet népe elmondja a véleményét, attól szerintem nem veszti el a létjogosultságát semmi, sőt.
A másik pedig az, hogy a négy tehetségkutató során átadunk 81 nyereményt, és ezek mind olyan díjak, amik ténylegesen segítik a zenekarokat az előrehaladásban, tehát 10 fesztivál fellépést, és nem a borsodi Zsákfaluban, bár biztos ott is vannak tök jó rendezvények, Sziget Fesztivál, meg a Campus Fesztivál, meg a Művészetek Völgye, meg a Szín, meg a Kerekdom Fesztivál, meg ilyesmi, meg házi stúdiót lehet nyerni, meg lehet fotózást, meg arculatot, meg csupa olyat, ami tényleg segíti a zenekar. Tehát ebben az internet népen nem tud segíteni, maximum abban, hogy kattint.
Így van, a kérdésem az igazából arra irányult, hogy maga a zenekar ismertsége. Sokszor ugye annak idején, nem az, hogy régen minden jobb volt, de mondjuk mielőtt az internetet ennyire elkezdtük volna használni, vagy ennyire nem a zsebünkbe lett volna minden tudás, akkor még az volt, hogy egy tehetségkutatóval vált valaki ismerté. Addig meg, amíg azt nem tette meg, ugye vagy elfből nem tette meg, vagy egyszerűen nem jutott be, és nem tudott előrébb jutni, szóval ezt láttuk a 2000-es évek elején, vagy akár 2010-es években még, hogy egy tehetségkutató az mit adott, mit tudott hozzáadni egy előadó életéhez. Nyilván nem degradáltam meg, értem a focis politikus, vagy politikai analógiát, ez egyébként tetszett is, de inkább itt az volt a kérdés, hogy mennyire változott ez meg, hogyan állnak hozzá az előadók egy ilyen tehetségkutatóhoz, mekkora az igény rá a közönség részéről, mert itt azért ezt is figyelembe kell venni, hogy egy tehetségkutatót mai napig a tévében is azért csinálnak nagyon sokszor, mert megmutatják a jókat, meg megmutatják a rosszakat, és akkor ott van lehet örvendeni, meg kár örvendeni a másik oldalon.
Fülesbagoly tehetségkutatóban az igényt ezt úgy tudjuk lemérni, hogy van mondjuk évente egy olyan 350-400 jelentkező, ami szerintem egy ilyen borzasztóan magas szám. A közönség részéről nyilván még nincs meg, mert nagyon kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy na, akkor nézzük meg, hogy milyen új előadók vannak, keressünk rá valahol. Tehát mi abban segítünk, hogy nulláról elinduljanak, valamennyire népszerű, valamennyi népszerűségre szert tegyenek, és emiatt a közönség rájuk találjon. Tehát, hogy ez a recept van, és ez a recept működik is.
Igen. Amit az, most mondott a Szabi, szám, az mondjuk eléggé jó válasz.
Az magas.
A létjogosultsági kérdésre, illetve még két nagyon fontos dolog hangzott el szerintem. Az egyik az az, hogy szakmai zsűri van, a másik pedig, hogy élőben történik ez az egész, mert hát eddig is tudtuk, de azért a covidos időszak nagyon élesen rávilágított arra, hogy amikor valaki egy légtérben van a közönséggel, vagy a zsűrivel, hogy nevezzük akárhogy, és úgy előad valamit, az egy teljesen más szintű intenzitás, meg teljesen másfajta impact mindenkinek, tehát a hallgatónak is, meg az előadónak is. Én feltölthetek bármit, bárhova, jöhet ott bármilyen komment. Egyrészt nyilván nem olyan súlya van annak, hogyha egy önmagát meg sem nevező valaki egy másik számítógép másik végéből ír, vagy hogyha valami olyan akár ismert, akár csak általam, mint versenyző által ismert szakmai személy mond valamit. Tehát ez teljesen más szinten történik, más az izgalmi faktor, meg a más a súlya a szavaknak, szóval egészen más a tudsz.
Gábor, te voltál mind a két oldalon, hiszen te előadóként is vagy jelen, mint zsűritag. És ugye ti tavaly voltatok a dalban.
Igen.
És a Subtones-zal a második helyezést értitek el, ami igen, azért elég jó, és ott látjátok azt is, hogy mi alapján zsűriznek. Ez neked a zsűrizésben adott valamilyen plusz támpontot, vagy te teljesen saját szempontjait szerint tudsz zsűrizni?
Nem is az, hogy támpontot, hanem nyilván nagyon izgalmas mindkét oldalról jelen lenni. Sok ilyen van egyébként, amikor zenekarvezető vagyok, vagy amikor csak egy tag vagyok egy zenekarban, akkor is nézem az aktuális zenekarvezetőt, hogy ezt a trükköt én is szívesen használnám, vagy ilyesmit, tehát én elég ilyen elemző típusú csávó vagyok, de alapvetően nem mondanám, hogy ez így befolyásolt. Tehát én azt gondolom, és ezt sokszor el is mondom meg, amikor ilyen feladatot ad az élet, vagy a Füles Bagoly,
vagy a Szabolcs,
hogy zsűrizni lehet, akkor én azt igyekszem nagyon-nagyon komolyan venni, és szerintem ez egy óriási felelősség. És baromi bátornak kell. Sokszor a zsűrinek bátrabbnak kell lenni, mint a versenyzőnek. Mert a versenyző ugye előadja a dalát, ahhoz tök kell, tehát ki kell állni. Viszont ahhoz is kell egy ugyanolyan kiállás, hogy azt merd mondani valakinek, hogy figyelj, szerintem te vagy a legjobb, vagy figyelj, szerintem te nem vagy jó. Ez óriási felelősség.
Ez egyébként sokan megmerik tenni? Vagy van, aki nem meri megtenni? Inkább itt teszem fel a kérdést.
Biztos, hogy van, aki jobban meri.
Az nem való zsűritagnak gondolom.
Ez is egy ugyanolyan munkavégzés, mint bármi. Tehát lehet jól csinálni, meg nem jól csinálni.
Legelején azért mindig megbeszéljük, hogy olyan vélemény hangozzon el a zenekarok irányába, ami nem sértő.
Épít.
Igen, ami épít, ami segít valamilyen módon, akár dalírásban, hangszerelésben, megjelenésben, és alapvetően ez tartják is magukat a zsűritagok. A Gábort én azért hívom évről évre zsűrizni, mert egy olyasfajta szakmai meglátása van, ami nagy segítséget nyújt. Tehát ő így kivesézi rendesen a látottakat, szétszedi a dalokat, összerakja a dalokat, az átszerelések alatt van egy ilyen 10-15 perc, amíg a zsűri tényleg el tudja mondani a véleményét, és szerencsére ezzel élnek is.
Debrecenben kezdődik, május 7-én a Füles Bagoly, és ugye lesz még idén másik három helyszín. Azt hogy válogattátok ki? Azt szempont volt, hogy az ország minden részéről, vagy minden részén ott tudjatok lenni, és a lehető legtöbb helyről érkezzenek jelentkezők, vagy azt néztétek meg, hogy honnan jönnek a jelentkezők, és ahhoz választottátok meg a városokat?
A Füles Bagoly Tehetségkutató, vagy most már nevezhető Füles Bagoly Tehetségkutató sorozatnak az Öröm a Zene része. Az Öröm a Zene egy tehetségkutató hálózat, ami arról szól, hogy minden megyében legyen egy tehetségkutató, sőt most már határon túli területeken is. És én amikor ebbe belevágtam egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt, akkor Fejér megyében nem volt tehetségkutató, és én bejelentkeztem a szervezésére. És dönthettem úgy, ahogy más szervező is, hogy én most csinálok egy ilyen megyei versenyt, vagy van, aki úgy dönt, hogy megyéből és a szomszédos megyéből fogad el nevezéseket, meg van, aki azt mondja, hogy országos, és rögtön én azt mondtam, hogy egy országos tehetségkutatót szeretnék, sőt, a kezdetek óta a határon túli településről is jelentkezhetnek előadók, és ezt meg is teszik. És amikor megcsináltam Martonvásán ezt a tehetségkutatót, akkor utána az Andrássy Kremó, az Öröm a zene atya azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszett, és milyen jó lenne, hogyha Budapesten is csinálnék egyet. És akkor csináltam egyet Budapesten is, és akkor egymástól függetlenül két debreceni zenei szereplő, a Süli Andris a Campus Fesztiválnak a programigazgatója, meg a Bakó Csabi a Campus Rádiónak a vezetője, illetve a Tankcsapdának a sajtósa, azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne ilyen Debrecenbe is. És akkor az elsőnél még azt mondtam, hogy nekem nem kell ez a rengeteg meló, és aztán a második telefonhívásnál már elgondolkodtam, és igent mondtam. A kezdhelyé pedig úgy jött, hogy a Zalaegerszegen megszűnt a tehetségkutató, és én bejelentkeztem a szervezésére. Ugye Zala megyéről beszélünk, és akkor úgy voltam vele, hogy én hogy akkor már Balatonpartra csinálnék. Zala megyének 4 balatonparti települése van, és akkor adott volt, hogy akkor kezdhely lenne, ott megkerestem a polgármester urat, és rögtön nagyon pozitívan fogadta az ötletet, és így alakult ki ez a 4 város. Egyébként meg, ahogy mondtad, teljesen jó a szórása, tehát van egy kelet-magyarországi, van egy nyugat-magyarországi, ráadásul Balatonpart, akkor van Martonvásár, meg van Budapest, igaz, ezek egymástól 30 kilométerre vannak, viszont időben meg távol.
Még mielőtt rátérünk a civil díjra, mert az is érdekel, hogy idén civil díjra jelölték a leghatásosabb projekt kategóriában, igen, a Füles-Bagoly tehetségkutatót, de még egy picit arról beszélünk, hogy a maga a technikai megvalósítás, amikor ott vagytok egy, nem tudom hány zenekar lép föl, egy nap, 10. Tehát az 10 zenekar egy nap, szóval az átállás az iszonyatosan sok. Az előbb kitértél rá, hogy akkor vitatja meg a zsűri az eredményeket, meg a véleményeket, de hogy azért ott kemény, ott azért könnyű lukra futni. Ezt sokan szerintem nem gondolják, amikor hogy néznek egy produkciót, de ott átállni, hangszereket lepucolni, aztán felrakni a többi. Szóval ez egy iszonyatos nagy logisztika, és az embereket kíván.
Ja. Igen, tehát ez egy stábon múlik. Én a kezdetek óta dolgozom együtt a Szenkovics Ársákkal. Ő a Margaret Islandnek a turné menedzsere, nagyon sokat látott ember, és egy véres kezű színpadmester.
Erre voltam kíváncsi, hogy ide kell.
Nekünk az elmúlt 7-8 évben a legnagyobb csúszás az 10 perc volt.
Az nagy dolog.
Igen, tehát 10 produkció lép fel, 15 perces koncertet adnak, maximum 3 szám lehet, közös backline van, tehát a zenekarok csak a hangszereiket hozzák meg a cintányérokat, és amíg tart a látottaknak a véleményezése, addig a következő zenekar már pakol át. Tehát elég erősen meg van pörgetve.
Akkor civil.
De nagyon szuperül működik egyébként az egész történet. Plusz azt azért hozzá kell tenni a logisztika, hiszen nem akarom senkinek sem a munkáját könnyebbnek feltüntetni, mint amilyen, mert ez azért tényleg egy nagyon-nagyon kemény menet szokott lenni. De ez egy verseny. Tehát, hogyha egy zenekar oda jön, ő versenyezni jön. Nem azért,
a pakolásban
hogy fél óra múlva hát, ha eláll az eső, és akkor majd többen lesznek, tehát itt nem nagyon merül föl ilyesmi, hanem versenyezni jön mindenki. Negyed órája van. Tehát a versenyzők részéről sincsen kecmec általában.
Még talán jót is tesz, nem? Tehát ez a kicsit összerántja határidő a legjobb múzsa alapon.
Rendes infrastruktúra nélkül ez nem érne semmit, de hogy van, ez is benne van szerintem.
És akkor tényleg beszélünk egy kicsit a civil díjról, hogy az mit jelent a Füles-Bagolynak, és hogy ez a civil díjjal, hogyha megnyeritek, akkor mennyivel lesz ez több, mennyivel lesz akár a reputációja nagyobb ennek a fesztiválnak, vagy ez egy tök jó, hogy egy klubhoz tartozunk, és akkor van egy ilyen, mi vagyunk a civil díjasok. Tehát, hogy milyen plusz tud adni egy ilyen díj egy tehetségkutatónak?
Most így hirtelen a legnagyobb közhely jut eszembe, hogy ez borzasztóan nagy elismerés az, hogy egy ilyen shortlistre sikerült kerülni. Ugye a legnagyobb hatású projekt kategóriában lett civil díjra jelölve a Füles-Bagoly tehetségkutató. A rangját emeli az, hogy a Amnesty International és a utcáról lakásba egyesület a két, hát mondhatni versenytárs. Én már maximálisan meg vagyok azzal elégedve, hogy ezt a jelölést kaptuk. Én magam a utcáról egyesület, utcáról lakásba egyesületnek adnám a díjat, elképesztő, amit csinálnak, én magam is támogatom. Rendkívül felemelő, hogy ilyen szervezetek közé sikerült bekerülni, nem csak ebben a kategóriában, nem tudom, 20-valahány egyesületről van szó, illetve alapítványról, csupa olyan szervezet, ami pénzt és időt nem kímélve próbál annak érdekében tenni, hogy egy jobb világban éljünk. Május 11-én lesz a díjátadó, bármi is történjen, biztos, hogy libabőrös leszek végig, amikor ott lehetek ezek között, az emberek között.
Ez szép, és erre most csak hadd térjek ki egy nagyon picit, hogy amitől szebb és jobb a világ, hogy nem kérdés, hogy a Füles-Bagolynál is ez a szitu, hogy ez a ti szándékotok, hogy a tehetséget felszínre jutassátok, hogy a világ egy picit többet tudjon meg azokról, akik egyelőre rejtve vannak. A civil díjnak tehát mi volt az indoklás nálatok?
Érdekes módon indoklás nem történt, tehát jött egy e-mail azzal kapcsolatosan, hogy ebbe a hármas shortlistbe bekerültünk, és nagyjából ennyi, illetve az előző gondolatodra, amíg hadd reagáljak egy kicsit, tehát nem feltétlenül csak arról van szó, hogy mi most tehetségeket fedezünk fel, és akkor őket segítünk, mert mondhatja azt hiszem, hogy kit érdekelnek a tehetségek, van tök jó, tök sok jó zenekar, de most nem akarom így túlzottan a vállamat vagy a vállunkat verdesni, de itt arról is van szó, hogy annak érdekében teszünk, hogy amikor már nem lesz aktív a tankcsapda, meg a Queen Bee, meg a Majka, meg ilyesmi, akkor is legyenek jó előadók, népszerű előadók, akiknek lehet menni a koncertjére. Tehát, hogy ezek a produkciók lesznek majd azok, illetve, hogyha ezek az együttesek egyáltalán nem nyernek semmit, hogy nem jutnak hozzá díjakhoz, de ha már együtt zenélnek, az már tök jó. Tehát, hogy a zenélés az közösséget épít, összeköt a zene. Tehát van egy, szerintem egy ilyen hatása is.
Igen, és egyértelműen arról van szó, hogy ez mindenkinek jó, ami egy Füles-Bagoly tehetségkutatón történik. Plusz az is van, amit most egy picit azt hiszem, hogy a Szabi nem említett, hogy tényleg nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon fontos díjak vannak.
A díjakról azokról
használhatóak.
Így van, a díjakról azokról szeretnék beszélni, de most viszont tartsunk egy rövid szünetet, és akkor a díjakkal folytatjuk, okay. Jó? Nagy Szabolcs és Subic Gábor a vendégeim, a Füles-Bagoly tehetségkutató sorozatról beszélgetünk, és pár perc is itt folytatjuk velük.